Köszöntöm a kedves hallgatókat, Hajnal Géza vagyok. Ez itt a Zárkales 8. adása, és ma egy olyan költőről fogunk beszélgetni, akit az első adásban még szeptemberben idéztünk fel Milán atyával egy beszélgetésben, hogy ő is a füveskerti költőknek a oszlopos tagja volt, Béri Gézának hívták, és annyiban megint csak egy rendhagyó adásunk lesz, hogy ővele ugye már nem beszélgethetünk, mert 79-ben elhunyt, de a fiával fogunk most beszélgetni, ifjabb Béri Gézával, és talán ez is egy érdekesség, hogy két Géza beszélget egy harmadik Gézáról, talán ilyen még sohasem volt, mert annyira ritka a nevünk. Hát köszöntöm, sok szeretettel köszöntelek, Géza, mi interneten vagyunk kapcsolatban, hogy nem tudom, most hallasz engem. Halló, halló, Géza, itt hallasz-e minket? Itt az adás előtt kipróbáltuk a kapcsolatot, de most is látjuk is egymást, de nem halljuk. Próbáljuk közben a beállítást valahogy. Én látom ifjabb Béri Gézát, aki...
Most hallottam meg a hangot.
Próbálunk kapcsolatba lépni, tehát az ő édesapjáról fogunk beszélgetni, Béri Gézáról, aki a füveskerti költők tagja volt, és költőcsoportnak a tagja volt, és a versei és a novellái is megjelentek már korábban, válogatott gyűjteményekbe, de a beszélgetésünknek az is adja az apropóját, hogy most egy összegyűjtött nagy kötet készül részben a fia szerkesztésében. Géza, te most hallasz már minket?
Most kezdtem el hallani, igen. Halló?
Nem hallak. Esetleg és próbálj most, meg beszélni.
Én is szaggatottan hallom egy kicsit. Egészen mostanáig teljesen jó volt.
Próbálom akkor azt, hogy esetleg... Így most hallasz minket?
Igen, igen. Igen.
Szóval Béri Gézáról addig próbálunk vagy kapcsolatba lépni ifjabb Béri Gézával, tehát azt kell róla tudni, hogy 1933-ban született, és Budapesten, és nagyon sok ágon kötődött az egyházhoz, a katolikus egyházhoz, a Mária kongregáció, a Krisztina templomhoz, más ifjúsági szervezetekhez, Akció Katolikához, és sok atyával is kapcsolatban állt. A Toldi gimnáziumba járt Budán, és utána az 50-es években, 1953-ban tartóztatták le mindenféle koholt vádakkal, és 56 nyaráig volt börtönben. És ugyanúgy, ahogy már a többször emlegetett Gérec Attila, ott ahhoz a költőcsoporthoz csatlakozott, de ő neki már előtte is voltak versei, a börtönévek előtt is, és egy nagyon sajátos világlátása volt, korán deresedő homloka és a sajátos stílusa miatt a többiek Lord Bérinek hívták, ez volt a ráragadt neve, és így alkotott. Most közben újra megkérdezem, hogy ifjabb Béri Géza hall-e minket, vagy kapcsolatba tudunk-e
vele. Igen, igen, hallom, nem tudom, hogy engem be te hallani.
De nem halljuk, amit mond.
Igen.
De nem hallom, mit válaszol. Tehát valamilyen technikai hiba van, amit próbálunk itt megoldani.
Nem tudom, hogy a...
Géza esetleg most próbál meg válaszolni?
Igen, most beszélek, nem tudom, hogy hallani lehet-e a rádióban, vagy valahol a hangomat. Halló? Semmi? Egészen mostanáig hallottuk egymást. Nem tudom, hogy mi történhetett. Remélem, hogy a hiba nem az én készülékemben van. Itt legalább is azt mutatja nálam, hogy hallani lehet az, ami belemegy a mikrofonba.
Na most én most hallom.
Igen.
Na, akkor most jó lesz talán. Elnézést kérünk a hallgatóktól. Én addig itt elmeséltem édesapádnak a alaptörténetét. És akkor köszönjük, hogy itt vagy velünk. És kérlek akkor, hogy pár szóba mutatkozzál be.
Hát szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Ifjabb Béri Gézaként mutatkoznék be, hogyha lehet, tekintettel arra, hogy egy bizonyos pont után rájöttem, hogy illendő így nevezne magamat, miután nagy nehezen magam is rászántam a publikálásra. 1960-ban születtem, jelenleg már 10. éve Győrben a vagongyárban dolgozom, de egyébként életem 50 évét Budapesten töltöttem el, és kisebb-nagyobb kerülőkkel jutottam vissza valamelyest az irodalomhoz. Lengyel szakon végeztem az ELTE-n, de hát aztán pálya elhagyások és egyebek következtek, és az utóbbi időben fordításokkal kerültem vissza az irodalomhoz, de hát költő édesapám lévén én magam saját művek írásával már eléggé korán felhagytam.
Úgy érezted, hogy ez blokkolt téged?
Hát biztos, hogy volt benne valami. Imitamot megnyilatkoztam írásban, de inkább csak ilyen publicisztika jelleggel. A Búvópatak című honlapján ugye szerepel is az életrajzom, ahol úgy írtam le, hogy úgy gondoltam, hogy egy családban egy Béri Géza nevű költő éppen elegendő. Úgyhogy gondoltam, hogy inkább maradok a fordításnál. És hát aztán egy ide után ugye felmerült, hogy amit a polonisztika kapcsán irodalom történetből volt szerencsém megtanulni, azt esetleg az életrajz és az életmű, mármint édesapám életrajz és életműve kapcsán valamennyire kamatoztathatom.
Az, hogy bölcsész létedre egy gyárba dolgozol. Édesapád pedig, mint költő, több mint 17 évig dolgozott gyárban. Ez mennyire érzed párhuzamnak?
Hát ez egy nagyon érdekes sorszerűség, amit én nem tartottam sosem igazán célnak, de úgy látom, hogy ezzel nincsen baj.
Jó, nézzük egy kicsit édesapád életrajzát. Tehát, ahogy itt a felvezetőben mondtam pár szóba, hogy a Krisztina templom és azon a környéken nőtt föl, és erősen katolikus neveltetésben részesült, és nagyon kötődött egyházi személyekhez, egyházi közösségekhez. Erről az időszakról te gyerekként mit tudtál?
Én gyerekként nagyon keveset tudtam édesapámnak a életéről és gyerekkoráról, tehát amit az életéről és az életrajzáról sikerült megtudni, és nem sokára megjelenő kötetben közölni, az lényegében egy ilyen magájellegű, inkább amatőrnek mondható kutatásnak az eredménye. Tehát illusztrációképpen annyit mondhatnék tömören, hogy én olyan, hát ugye 10 éves voltam körülbelül, amikor elköltözött tőlünk a válás okán, és 15-6 éves koromig én azt sem tudtam róla, hogy ő politikai elítélt volt. Tehát ugye a kisfiúk kíváncsiak ilyen fiús dolgokra, és akkor kérdeztem, amikor nyiladozott az értelmem, hogy volt-e katona, és erre a maga stílusában azt mondta, hogy nem, mert máshol volt. Uh-huh. És hát egy kiskamasz létemre ezzel a válaszsal megelégettem. És hát ehhez hasonlóképpen elég sok mindenről, sem a börtönről, sem az előtte levő dolgokról, sem 56-tal kapcsolatos dolgokról nem igen hallottam otthon.
A nagymamádat, Sárközi Margitot ismerted?
Hát ugye nagyanyámmal, mint utolsó Pesten maradt unokája, eléggé sokáig tartottam a kapcsolatot, ő 1911-es születésű, és 99-ben 88 évesen halt meg, és gyakorlatilag már férjét, fiát, mindenkit elvesztette, úgyhogy eléggé hosszú éjszakákat tudtunk beszélgetni. Amikor azért elég sok mindent megtudtam róla, édesapámról, de akkoriban nem igazán készültem arra, hogy én életrajzot fogok írni, tehát gyakorlatilag eléggé zanzásítva a fejemben maradtak meg dolgok, amiket azért igyekeztem egyrészt lejegyezni, megjegyezni, illetve hát az azóta előkerült különböző dokumentumokkal, magánlevelekkel és okmányokkal összevetve azonosítani a valóság tartalmát. De hát a nagyanyámmal azért tartottam a kapcsolatot, és elég sok mindent hallottam róla, hogy ezeknek mekkora része a legenda, és mekkora történeti valóság, ezt ugye nem olyan könnyű feltárni így utólag.
Nagyanyád is valószínűleg egy nagyon különleges alkat volt. Én ugye olvastam a róla szóló környezettanulmányokat, amiket az állambiztonság állított elő.
Igen.
Hát ezekben úgy azt lehetett látni, hogy egy nagyon hősiesen küzdő asszony volt, aki mindent megtett, hogy felnevelje a fiát, és amikor rövidebb időre kicsit könnyebb lehetett volna az élete, utána kirúgták a munkahelyéről, és egy takarítóvállalatnál kellett elhelyezkednie.
Hát erről is vannak beszámolók, amik nyilván nem kerültek bele egy mindenképpen terjedelmi okokból is rövidre szabott életrajzba, már csak azért is, mert hát nem ennek a műfajnak a része, hogy különböző legendákat, meg azonosíthatatlan valóságtartalmú dolgokat az ember tényként rögzítsen, illetve nem is tényként rögzít, csak legendaként, de az ilyenek könnyen szányra kapnak. De hát erről a történetről ugye azt hallottam nagyanyámtól annak idején, hogy irgalmas kórházba dolgozott, és akkor a kommunista hatalom átvétel idején felbukkant valami pártitkár, aki mondta, hogy vegye le a kórterem faláról a keresztet, és ő mondta, hogy azt nem fogja levenni, viszont ott van előtte egy nagy kőkereszt a kórház előtt, azt vegye a vállára, vigye Moszkváig. Hát eddig tartott neki az állása. Hát ez a saját elmondás szerinti legenda.
Aztán én el tudom képzelni róla.
Az biztos, hogy nem volt egy könnyű személyiség. Azt, hogy ő is ugye volt 56 után vizsgálati fogságból, azt már tudjuk már csak abból is, hogy éppen az ő anyagait, amit a ABTL-nél őriznek, azt éppen tőled kaptam meg annak idején, a kutatásai okán került hozzád. Azért ezzel az egésszel akár nagyanyám, akár édesapámnak a börtön történetével, illetve vizsgálati fogsával, illetve édesapámnak az életfortillanra való elítélésével kapcsolatban azért nem árt megjegyezni, mert a legendákhoz hasonlóan nagyon sok ilyen toposz és címke és egyebek mindenféle feltételezések és vélelmek élnek. Én igyekszem azért a pontosságra törekedni, és amennyire lehet a dokumentált információkra alapozva nem bocsátkozni feltételezésekben. Na most az eléggé elterjedt manapság, ugye a 50-es évekről és az akkori politikai perekkel kapcsolatban ez a jelző, hogy koncepciós per, ami ugye a koncepciót a perek többnyire nem nélkülözték, de ez, ahogy az imént mondtad is, hogy koholt vádak alapján, az, hogy bizonyos dolgokat még hozzáraktak bizonyos vádakhoz. Tehát édesapámat ugye lőszerrejtegetés és összeesküvés címén ítélték el életfogytiglanra. De hát az a négy darab gyutacs, amit megtalálta nálam, amivel ugye a Vörös Hadsereget ki akarta űzni Magyarországról, azok voltak. Mint ahogy a hadtörténeti levéltárban 1992-ben, amikor megnyílt, akkor láttam a társának a feljegyzéseit, ahol vegyész létére valamiféle robbanó anyagokat próbáltottam ki agyalni, vagy nem tudom. Tehát ezek a koholt vádak nem feltétlen koholtak. Az más kérdés, hogy manapság hogyan értékeljük azt, hogy ilyen eléggé kis meggondolatlan fiatalok esetleg valamilyen akcióval szeretnék megoldani azt a dolgot, hogy mégse legyen Magyarország egy idegen nagyhatalom által megállt ország, megszállt ország.
Igen, ez pontosan így van, hogy mondod.
A koncepció az nem feltétlenül jelent koholt vádat.
Igen, ez pontosan így van, hogy mondod, de annyiban azért kiegészítem, hogy ebben az anyagban is az szerepelt, például, hogy fel akarták robbantani a szabadságszobrot.
Igen, igen.
És az legalább ez három fiatalnak az anyagába láttam egymástól teljesen független egy ügyeknél. Tehát ez egy rendszeresen kitalált eleme volt ezeknek a pereknek.
Igen, igen. Hát az, hogy ennek a korszaknak a történetét mikor és hogyan fogják szépen kereken megírni, és ezeket a dolgokat interpretálni, arra nagyon kíváncsi vagyok, mert készülnek már feldolgozások, szakirodalom is, sőt, filmfeldolgozások is egyebek, de hát most tőled hallottam szó szerint, mondtad, hogy a szabadságszobrot, mint tudjuk, a szabadságszobrot felszabadulási emlékműnek nevezték akkoriban. Azt, hogy a felszabadulás, az pedig mit jelent, amit április 4-én kellett ünnepelni 1990-ig, azt is tudjuk. Tehát a szabadságszobor mai napig áll, és a szabadsághoz kötjük, de azért volt egy hosszú időszak, amikor a felszabaduláshoz, vagyis Magyarország megszállásához volt köthető. Azt ne felejtsük el.
Igen. Jó, most egy kicsit akkor térjünk vissza a családhoz. Én, amikor téged megismertelek, és a testvéredet Esztert, nem emlékszem, melyikőtök mesélte, hogy mikor édesapátok szabadult, akkor azt mondta neki egy tiszt, hogy nagyon gyorsan nősüljön meg, ha lehet, legyenek gyerekei, és helyezkedjenek valahol dolgozni, ha lehet fizikai munkásként, mert úgy békén fogják hagyni. Hogy látod ezt most utólag, hogy ez mennyire teljesült?
Ezt a fajta megközelítést, ezt én is hallottam, azt hiszem én is Eszter nővéremtől, ezek szájhagyomány útján terjedtek. Lehet, hogy ő pár esztendővel idősebb nálam, és egy kicsit többre emlékszik, vagy másokat hallott. Az több helyen felmerült én számomra is, hogy ugye a kijelölt munkahely. Na most, hát ez egy olyan dolog, amikor az ember elkezd már így a szerző halála után 40 évvel, vagy nem tudom, mennyivel összeállítani egy életrajzot, és megpróbálja a történelmi tényeket azonosítani, akkor eléggé nehéz dolga van, hogy a különböző szájhagyományban megmaradt dolgokkal hányadán is legyen. Tehát felvetette a feleségem is például a rendőrfi felügyelet kérdését, hogy egy politikai elítéltet feltételesen szabadlábra helyeznek, akkor ez hogyan működik. Ennek én különböző dokumentumban nem leltem nyomát. Mint ahogy az sem, hogy feltétlen a budapesti vegyi művekben kellette az akkori Hungária vegyi művekben elhelyezkedni, és hogy muszáj volt-e neki annyi ideig ott dolgozni. Az, hogy nagyon sok más lehetősége nem igen lehetett, az nyilvánvaló, miután még az érettségi előtt tették ki a gimnáziumból, és már három gyerekes apaként 62-ben ment el. Nem, még azt se tudom pontosan, mert nem találtam róla dokumentumokat, hogy valamilyen esti gimnáziumba leérettségizni.
Igen. De a gyárba...
A kijelölt munkahelynek a legendája, arról is hallottam, ugye, hogy a munkahely támogatta az ő rehabilitációját, illetve hát mint jó dolgozónak a vegyi művekbe egy ilyen vegyész-technikusi végzettséget megszerezni, amit elvégzett, de nem engedték levizsgázni. Na most ennek szintén nincsen nyoma. Uh-huh. Ilyen magánlevelezésben valami utalás van rá, de ezt eléggé nehéz így tényként állítani az ilyen dolgokat.
Uh-huh. Még annyit, hogy a gyárban mikor dolgozott, és akkor elvette édesanyádat feleségül, és hárman születtetek testvérként, és ez a házasság tartott, hogy említetted, a te 10 éves korodig körülbelül?
Hát már 66-ban elváltak, csak együtt lakás nem szűnt meg azonnal, tehát csak valamikor 1970 környékén költözött el otthonról, az Attila útról.
És az életrajzéba szerepel, hogy utána ő még háromszor újra nősült,
igen,
és született még testvéretek.
Igen, a negyedik feleségétől született öcsém egy hónappal édesapám halála után.
Te ezeket az asszonyokat ismerted gyerekként?
Hát nem olyan mély volt az ismeret. Egyszer-kétszer találkoztam a második feleségével, így futólag. A harmadik felesége, Beke Kata, őt csak hírből ismerem. Vele nem is találkoztam soha, de hát valamivel ismertebb személyiség. Aztán az utolsó feleségét ott jobban megismertem, miután én olyan 20 éves fiatal emberként igen örültem, hogy van egy öcsém, és akkor az öcsémmel egy jó ideig tartottam a kapcsolatot. Ők is az első kerületben laktak, nekem kis gyerekeim lettek, és akkor ő is örült még, hogy vannak rokonai egy kelétére.
Tehát tulajdonképp azt lehet mondani, hogy a válás ellenére édesapáddal maradt egy jó viszonyod. A távoli is, de nem lett egy szakadás ebből.
Hát próbáltuk azért felkeresni időnként, amikor lehetett különböző lakhelyein, illetve hát időről időre ő is ellátogatott, amikor éppen a viszonyok úgy engedték meg hozzánk, illetve nem tudom pontosan, talán a válást követően mindenképpen, de talán még az elköltözését követően is azért a családi ünnepek, karácsony, az miután a gyerekek akkoriban ugye csak mi nálunk voltak, azokat együtt tartottuk.
Ezeket azért tartottam fontosnak, hogy elmondjad, mert ez sok hallgatónak esetleg nehéz elképzelni. Tehát azt, hogy mindjárt rátérünk arra, hogy te egy elvált apa gyermekeként, akinek nem is ismered teljesen a múltját, mégis megpróbálod most sok-sok évtized múlva rekonstruálni, és az ő költészetét a méltó helyére helyezni. És ezt én nagyon-nagyon nagy példának tartom. Engem is nagyon inspirál ez a tetted. És talán akkor most térjünk is át a költészetre, hogy... Tehát, ahogy említettem, ő már börtön előtt is írt verseket, és tehetséget mutatott a költészetben. Itt például azt is láttuk a készülő kötetben, ami majd most fog megjelenni, a Tornác kövén címmel, hogy I. és Gyula is elismerte az ő költői tudását, vagy tehetségét. Például, amikor édesanyát kérvényezte, hogy engedjék szabadon édesapádat, vagy nagyanyát, bocsánat, kérte, hogy édesapádat engedjék ki, akkor I. és Gyula is támogató levelet írt mellé.
Ennek hát a tényt, tudom, ezt hogy személyesen kereste fel így, és nagyanyám, aki eléggé nem csak a kamasz fiának nevelőjeként, hanem még később is igen ambiciózus volt, és hát nyilván mindent elkövetett, tehát pénzt, munkát és mindenféle kapcsolatokat, amit fel tudott kajtatni, nem kímélve önmagát, kereste fel így, és aki ugye saját keze írásával fűzte hozzá a kérvényhez a javaslatát, és nevezte ottan tehetségesnek a fiatal költőt, hogy aki ráadásul ugye munkás származású, és egy proletár államban eléggé furcsán veszi ki magát, hogy ilyen hosszú börtönbüntetése ítélik.
Na most ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy most édesapád akkor proletár, vagy pedig egy krisztinavárosi katolikus?
Hát igen, az életrajz összeállításával kapcsolatban is felmerültek ilyenek, még mielőtt az új kötetre térnénk, azért azt, hogy felhoznám, hogy ha másért nem, ezért is talán fontos volt, hogy nem csak az életrajz, nem csak az életmű, hanem az életrajz hiányait is valahogy pótoljuk, illetve ami eddig megjelent kevés róla, ezeket a különböző vélelmeket és elképzeléseket, ezeket valahogy helyre tegyük. Tehát ami fellelhető írásban, illetve digitálisan az interneten, már születtek különböző ilyen vélelmek, ami ugye a valóban szegény sorsú fiatal emberrel kapcsolatban felmerül, hogy a szegények azok proletárok, és azok a külvárosban élnek. Hát a dokumentumok alapján valóban angyalföldön született, és Kispesten élt egészen 2,5 éves koráig, amire nem nagyon emlékezhet, még ha írt is róla verseiben, hanem Bel-Budán, a Krisztina városban és a Vízi városban. Mint ahogy felmerül néhányszor az életrajzban, nyomtatásban, interneten a 56-os tevékenységével kapcsolatban a szovjet csapatok elleni harc, amit ugye általában nem nagyon szoktak dokumentálni akkoriban, amikor az eléggé komoly retorzióval járhat, de ezeknek is eléggé nehéz utána járni. Én az olyan állításokat szeretem leírni és rögzíteni, ahol annak a valószínűsége azért mindenféle dokumentumokkal erősíthető.
Így van. Nézzük de akkor ezt a kötet. Most, igen.
A most megjelenő igen. kötetre, ami azért mégiscsak a dolognak a lényege, hogy itt-ott, ami kevés megjelent Védi Gézáról, a költőről, ugye annyit tudunk róla, hogy nagy ritkán, eléggé kis számban megjelenhetett még a rendszerváltás előtti időszakban is, egy-két antológiában, illetve sajtóban. Én most csináltam, bár ez egy irodalommal kapcsolatban a különböző számokat és statisztikákat nem olyan szívesen emlegetik, de áttekintettem, amit lehetett. És hát a saját amatőr gyűjtésem alapján ugye arra jutottam, hogy 1979-es haláláig édesapámnak 66 írása jelent meg sajtóban, ebből 38 vers, 28 próza, néha egészen kicsi próza. Ez nem nagyon jelentős dolog egy költő számára. Aztán ugye a rendszerváltás után 1992-ben a Stádium kiadónál Kárpáti Kamil szerkesztésében jelent meg egy válogatás, ami összesen 120 verset tartalmazott. Azóta ennek megjelent egy reprintje 2001-ben, és még 2015-ben két kicsi, egy novellás és egy verses kötet. Ezek mind ugyanazt az 1992-es első válogatásnak a verseiből merítenek, tehát azon az első 120 versen kívül több nem jelent meg. Most, ami megjelenik a Napkút kiadó gondozásában, amiért a kiadónak ezúton is szeretnék nagyon köszönetet mondani, mert nagyon merész és nemes cselekedet, az egy összegyűjtött versek, amit az fellelhető, és máig fellelt összes vers töredék, zsengék, műfordításokkal együtt mindent tartalmaz. Ezzel a kötettel kapcsolatban, mint szerkesztőt említettél engem, itt azért nagyon fontos megjegyeznem, és illendő, talán már hamarabb is kellett volna, hogy ennek az egész vállalkozásnak a kezdeményezője és motorja, és hát szerkesztő társam Tóth Tünde volt, aki Szegeden, a Szegedi Tudományegyetem bölcsészkarán végzett irodalom kritikus kutató. Ő keresett meg engem 2018. februárjában, miután ugye ő eleve a Hüveskertiek költészetével foglalkozott diplomamunkájában és a doktori disszertációjában és a kommunista diktatúra irodalmiságával foglalkozik. És hát azzal keresett meg, hogy talán van-e még esetleg íróasztal fiókban maradt kézirat. De hát ő úgy tudja, hogy a Stádium kiadó már feldolgozta Véri Géza életművét. És hát én ekkor döbbentem rá, hogy tulajdonképpen ez a feldolgozás nem történt meg. Tehát tulajdonképpen a mulasztásos bűn az itt követtetett el részemről, hogy tulajdonképpen én is, meg a hozzá tartozói leszármazottai Véri Gézának lényegében megnyugodtunk annyiban, hogy azért nem maradt teljesen nyomtalanul az ő költészet ezzel a 92-es válogatással. És hát Tóth Tünde, mint motorja és kezdeményezője ennek az összegyűjtött kiadásnak, lett ugye szerkesztő társam, és ő kutatta fel végül is a Napkút kiadót, akik vállalkoztak az összegyűjtött versek kiadással, és akkor kezdődte lényegében az, hogy felkutassuk a kéziratokat, mert hogy én nálam, amikor 2010-ben Győrbe költöztem, egyetlen egy példány kézirat nem volt, kizárólag, amit 92-ben digitálisan rögzítettem számítógépre. És hát ebből válogatott ugye annak idején a Stádium 120 verset. A legkülönbözőbb helyekről, pincéről, padlásról, banános ládából és egyéb helyekről elveszettnek hit kallódó kéziratok kerültek elő. Szám szerint több mint 2000, körülbelül 2200 példány, ami ugye a duplomokat számítva lényegében olyan 480 verset jelent. Ami hát azért jelentősen több az eddig kötetben megjelent 120-nál. És ezeket próbáltuk a szerző szándéka szerinti rendben megjelentetni egy összegyűjtött kiadásba.
Bocsánat, hogy most egy pillanatra megállítalak, tehát a 480 vers, mindegyik vers, ezek kéziratban vannak, vagy gépiratban is, vegyesen, hogy maradtak ezek fent?
Hát ezért is vagyok nagyon hálás Tóth Tündének, aki azért a szakértelmével hozzájárult ez a dologhoz. Hát egyrészt az, hogy engem, mint ugye édesapám verseinek elég régi olvasóját, de lelkes amatőr olvasóját időnként helyre igazított, mert hogy én azért szívesen vittem volna bele koncepciót, és ő ezt eléggé komolyan felügyelte, hogy mindig a szerző szándékát és legutolsó szándékát, a legutolsó verziót próbáljuk meg megállapítani, és azt közzétenni. A nehézség valóban az volt, hogy nagyon kevés a valóban kézzel írott kézirat, ami fennmaradt, és többnyire időnként kézjeggyel, illetve megjegyzésekkel ellátott, tehát az eredetiséget bizonyító, de gépiratok maradtak fenn. Az, hogy ezeknek az eredetisége, illetve a szerzősége az azonosítható, ez ugye felmerült időnként, hogy nincsenek-e kétségek. Az ömével kapcsolatban azért lehettünk biztosak, mert hogy ugye édesapám már 1973-ban összeállított egy verses kötetet, amit tudomásom szerint két kiadóhoz is beadott, és ő az egyik helyen már éppen útban volt. A Kárpáti Kamil szerkesztésében megjelent antológiában Külváros jeladás címmel a Béri Géza életrajzánál jelzi is, hogy idén jelennek meg, mármint 1973-ban Béri Géza versei Ének a szülőföld hiányáról címmel. Tehát ez olyan mértékben bizonyosnak tűnt már akkor, aztán valamiért hirtelen mégsem jelenhetett meg. Viszont ennek a kötetnek sikerült megtalálni, szintén egy elveszettnek itt lelőhelyen, a mappába kötött, megszerkesztett és ciklusokba rendezett példányát, ami a kötet korpuszához adta az alapanyagot. És ami ezen kívül volt, annak egy része ugye már a 73 után keletkezett versek, amiket nem rendezett ebbe a sorrendbe, illetve hát volt néhány egészen unikális jellegű ilyen jegyzetfüzetbe, meg határidő naplóba kézzel leírt vers, illetve verskezdemény. Hát a másik nagyon fontos forrás, amit szintén meg kell említsek, az életrajz, ami a kötetben szerepel, jelzi, hogy ugye a 1953-as börtönbüntetés előtt volt egy ilyen baráti társasága édesapámnak, ahol verselgettek, irodalommal foglalkoztak. Ebből a társaságból került ki az a két fiatalember, és akit vele együtt aztán lecsuktak, de a társaság másik része ugye inkább egy ilyen baráti társaság volt, ahol keletkeztek különböző alkalmakkor ilyen alkalmi versek is.
Ez a társaság volt a Habci, ugye?
Igen. Ez a, nem is tudom pontosan a rövidítés feloldását, a hazai analfabéták.
Valamilyen penklub.
Penklubja, igen.
Penklubja és a többiek, vagy valami ilyesmi.
Igen. Így, hogy értelmes legyen. Igen.
Bocs, hogy belevágtam, igen. Tehát, hogy a Habciban keletkezett versek is részét képezik majd az új kötetnek.
Igen, ennek az a különös története, hogy a közelmúltban néhány esztendővel ezelőtt keresett meg levélben édesapámnak egy volt társa ebből a fiatalkori társaságból, édesapámmal egyidős, Kádár József, aki a testvérével, Kádár Gusztival Ágostonnal együtt megőrizték édesapámnak ezeket a fiatalkori alkalmi verseit, amik egy egészen más arcot mutatnak, tehát egy sokkal derűsebb, játékosabb bérit, amiből talán egy egészen más költői pályát és életutat lehet rekonstruálni, vagy lehetne, hogyha éppen nem a más felé tért volna el. És hát mindenképpen nagyon hálás vagyok nekik. Volt szerencsém találkozni személyesen is Kádár Jóskával, aki egy néhány információval is ellátott, illetve hát aztán a számítógépre leírt, digitalizált verseket megkaptam. Egyik-másik egyébként kéziratban is fennmaradt, és ebből is lehetett az eredetiséget azonosítani.
Én most itt megtaláltam, tehát a hazai analfabéták penklubja plusz i, ez a Habci, hogy értelme is legyen.
Igen.
Még azt szeretném kérdezni, hogy azért ez a 73-as kötetben mennyi vers lett volna, ha megjelenik az a kötet, illetve hogy említetted azt a 66 megjelenést még életében édesapádnak. Ebbe beleértendőek az emigrációban megjelent versek is? Tehát például a Nemzetőrben Kecskési Tollas Tibor által lehozott versek, vagy csak a magyarországiak?
Hát egyrészről ugye az életrajz és az életmű tekintetében is én igazából, ami rendelkezésemre állt, így a családi hagyatékban, legkülönbözőbb helyeken, nővéreimnél és itt-ott gyűjtöttem össze, meg hát valamennyi könyvtári kutatást végeztem, de hogy a Nemzetőrben, vagy a nyugaton megjelent Füveskert kiadásban mi jelent meg Béritől, nem nagyon vagyok vele tisztában. Tehát annyit tudok, hogy névvel nem adtak ki olyanoktól, akik itthon maradtak és még éltek. Egyetlen egy verse van, egy Füveskert kiadásban, az is versfordítás, a Jaguár álma, ami azonosítható, és amiről én is tudok, mert azt arról még annak idején Tóth Bálint beszélt, hogy emlékszik rá, hogy a Bérinek ez milyen jó fordítása volt. De én több Béri versről sem Füveskert kiadásban, sem Nemzetőrből nem tudok. Tehát ez is egy lehetséges irány. Tulajdonképpen az a kötet, ami most a Napkult kiadónak köszönhetően megjelenik Összegyűjtött versek címmel, annak ugye összegyűjtött a címe, és nem összes, tehát akár az életrajz, akár az életmű tekintetében tulajdonképpen ez egy kiinduló pontnak is tekinthető, én legalábbis így kezelem. Tehát az egyáltalán nem kizárt, hogy még felbukkannak, előkerülnek művek, illetve hogy előkerülnek az életrajzzal kapcsolatos dokumentumok, adatok.
Ebben a kötetben próza nem lesz akkor? Tehát ez csak verses kötet?
Van jó néhány prózai írása édesapámnak, ugye a 92-es válogatásban is megjelentek novellák. Én úgy gondoltam, ez az én döntésem volt, amiben aztán Tóth Tündével megegyeztünk, hogy most jelenleg legyen egy verses kötet. Úgy gondoltam, hogy más arcot mutat Véry Géza, mint költő, és egy egészen másképp bontakozik ki novellistaként. Akkor még nem tudtuk, hogy mennyi fog összegyűlni egyébként kézirat, tehát mint kiderült, azért a terjedelmi okok is alátámasztották, hogy egy verses kötet legyen. Tehát egyébként a novellákon kívül azt azért még hozzáfűzném, hogy volt egy viszonylag rövid időszak már élete vége felé, amikor a rádiónak is dolgozott, és rádióra alkalmazásai voltak. Hangjátékot is írt, amiről mai napig nem tudom, hogy elhangzott-e. Viszont volt, amiről egészen biztosan tudom, hogy elhangzott, egy fordítás, a Szaszuni Dávid című örmény népi eposz, ami meg is van a rádió újságban, el is hangzott, meg van a szereposztás is, de sem hangzó anyagot, sem kéziratot nem sikerült a mai napig megszereznem a Magyar Rádiótól. Tehát még van olyan, amit közölni lehet egy próza kötetben.
Géza, nagyon köszönöm, hogy ezeket elmondtad, és úgy beszélgettünk most végig egy költőről, hogy egyetlen egy versese hangzott el, úgyhogy azért gondolkodtam, és azért zárásként én felolvasnám Béri Gézának a Zsoltár című versét. Ments meg, Uram, adj már nyugodalmat, szerez keserű szívemnek békét, lehessek az, aki éjjel alhat, ne ébren lássam meg napot fényét. Dörömbölök, nyíljék kapu rajtam, bentreket sikoltozásom szájon, színed elé, ne hagyj el a bajban, segíts túl a végső akadályon. Hadd halljak meg szelíd, szép elmével, siettesd, de őrizd szép halálom, szégyen nélkül búcsúzhassak még el, hogy ne kelljen magam megutálnom. Ments meg, Uram, békét, nyugvást adjál, s legyen kész, ki kegyesen elhantol. Ne kényszeríts több lennem magadnál, ments meg immár engem önmagamtól. Köszönöm szépen a beszélgetést, ifjabb Béri Géza volt a vendégünk, akivel édesapjáról, Béri Gézáról beszélgettünk. Köszönöm szépen Milán atyának a technikai segítséget, és köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, viszont hallásra.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Zárkoles. A rabság és a számkivetettség irodalma. Hajnal Géza műsorát hallották.